Hallgassuk meg röviden gyülekezeti életünk hirdetéseit. A mai napon a keresztség sákramentumában részesült Mellár Adrián Tibor és Zimmer Chloe, Isten áldja meg az ő életüket, jelenlétével, szent lelke által vigyázzon rájuk, gazdagítsa, növelje az ő életüket, hogy Anyaszentegyházunknak és városunknak, népünknek hasznos állampolgáraivá nevelkedhessenek. Mi pedig imádkozzunk értük és családért, hogy tudják betölteni Istentől nyert küldetésüket, és legyenek egy szeretetteljes közösségi, amelyben felnevelkedhet a gyermek. Isten áldjon mindannyiótokat! Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, szeretnénk megköszönni azt, hogy itt lehetünk. Köszönjük napodat, ezt a vasárnapot, amely neked szentelt nap lehet. Nem csak a pihenő napok között egy, hanem lehet egy olyan nap, amiben együtt lehetünk veled, és együtt lehetünk azokkal, akik szintén téged tisztelnek. Jó ez nekünk, Urunk. Jó elcsendesedni. Jó örülni. Örülni a szülőkkel, keresztszülőkkel, örülni azokkal, akik sok áldást hordoznak. És jó nekünk, mert elérvihetjük gondjainkat, problémáinkat, kérdéseinket, bajainkat. És együtt lehetünk azokkal is, akik szintén eléd viszik kérdéseiket. Mert együtt örülni és együtt sírni egymással és veled jó. Kérünk, taníts ma is a te utaidra, vezess a te utaidon, hogy hitben a Szentlélek által megerősödve tudjunk a te gyermekeid lenni itt a föld életünkben. Mennyei állampolgárságunk közben, mennyei állampolgárságunk alatt, amíg élünk. Így taníts bennünket most, ezen a vasárnapon is. Kérünk, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját. Amen. Kedves testvérek, Mózes első könyvéből olvasom nektek Istenünk hozzánk szóló igéjét, a 22. fejezet első 19 versét, amíg az igét hallgatjátok, alázatos szívvel, helyünket elfoglalva tegyétek. Mózes első könyvének 22. fejezetéből, az első 19 versből így szól hozzánk Isten igéje. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarat, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, a fát, a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám. Ő pedig így felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten. Amikor eljutott arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, Kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és az áldozat, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért a szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beersebába. Ábrahám továbbra is Beersebában lakott. Amen. Hát, kedves testvérek, ez egy igen ismert történet a Bibliából. A Bibliaolvasó kalózunk elmúlt heti olvasmányaihoz tartozik. Hét elején olvashattunk róla, Mózes első könyve kijelölt ige szakaszaiból. Ábrahám történeteit vesszük végig, és hát én az ugye azt megkérdezhetem, biztos nagyon egyértelmű a válasz: ki az, aki nem ismeri Ábrahámot? Ki az, aki sose hallott még róla? A bibliai személyek közül, aki ugye tájékozódottabb egy picit a Bibliában, de nem kell nagyon tájékozottnak lenni, tudjuk, hogy kicsoda Ábrahám. Vagyis ismert személyiség. Ez azért is fontos, mert ha belegondolunk, akkor Ábrahám mikor is élt? Több mint 3000 évvel ezelőtt, vagy még akár később is, ez attól függ, hogy melyik kortörténeti kutatást figyeljük, vagy fogadjuk el. De az biztos, hogy több ezer éves személyről van szó, beazonosítható, hogy a pátriárkák közül az első, Ábrahám. Ábrahámmal kezdődik a Bibliának az a része, amikor beazonosítható emberekről beszél. Nem ősatyákról, nem a mitológiai távlatokban mondják egyesek, de inkább azt mondom, hogy a bibliai hosszabb évszázados kortörténetben első emberekről, akiknek az alakja lehet, hogy egy népet is jelent, lehet, hogy sok mindent mást, de Ábrahám, az tudjuk, biztosan tudjuk, hogy ő valószínűleg egy valóságos, élő személy volt, akinek a történeteiből aztán később egy nép megkapta az identitását. De nem csak egy nép. Ugye, hogy ha Ábrahámra gondolunk, akkor kire gondolunk? Nyilván a zsidókra. Persze elfelejtjük azt is, hogy Izmaelnek is ő az apja, akitől származtatják magukat az arabok. Tehát, hogyha belegondolunk a mai világban, akkor két komoly entitás, két komoly népcsoport, az egyik, aki a gazdasági, politikai hatalomnak a legjobbát birtokolja a mai századokban, ez az izraelita népcsoport, a másik pedig a legintenzívebben szaporodó, terjeszkedő, növekvő népcsoport, ugye az izmaeliták, mondhatjuk így. Mind a kettő Ábrahámot tartja ősatyának. Ezért ismerjük annyira. Azt is mondhatnám, hogy ez egy sikertörténet. Igazából talán az első sikertörténet. Rengeteg könyvet lehet olvasni arról, hogy hogy legyél sikeres, hogy hogy valósítsd meg önmagadat, hogy hogy legyél sikeresen gazdag, boldog ember. Ezeket a bestsellereket igazából mi, hát vagy hiszük, vagy nem, de azért nagyon sokan olvassák, és tudom, látom magam körül, hogy próbálkozunk vele. Nézzük meg, hogy mit mond nekünk a Biblia, mint egy olyan könyv, amit talán a legelfogadhatóbb, talán a legautentikusabban beszél arról a kérdésről, amire mindenki szeretné a választ. Vagyis mi a sikeres és boldog élet titka? Mi a sikeres és boldog élet titka? Ábrahámon keresztül vizsgáljuk meg egy kicsit, és azon belül is ezt a történetet konkrétan magunk elé véve vizsgáljuk meg egy kicsit. Milyen választ kaphatunk rá a Szentírásból? Először is nézzük meg a történetet. A történet arról szól, rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy amikor egyszer azt mertem mondani egy izraelita rabbinak, hogy Izsák feláldozása, akkor a szívéhez kapott, és majdnem összeesett, hogy hogy mondhatok ilyen teológiai bakit. Hiszen Ábrahám tulajdonképpen nem áldozta föl Izsákot. És ez igaz. A Bibliánkban úgy van, hogy a cím, a 22. fejezet címe, hogy Isten próbára teszi Ábrahám hitét. A Tórában ennek a résznek a megcímezése, a címzése úgy szól, hogy Izsák megkötözése. Vagyis ebben a történetben, amit most olvastam föl, tulajdonképpen Ábrahám megkötözi Izsákot, nem áldozza föl. Ennek a lényegi különbségnek, ezek a lényegi két különböző hozzáállásnak az üzenete az, hogy itt nem történik meg valami, viszont van Izsák szívében egy szándék. Bocsánat, Ábrahám szívében egy szándék. Tehát Ábrahámnak a szívében van egy döntés. A lelkében, a gondolataiban van egy szándék. Aminek az lesz a következménye, hogy megkötözi fiát, az egyetlen egyet, aki Sárától született, és kész arra szándék szerint, tehát megszületett az elhatározás a szívében, hogy feláldozza azon az oltáron, amelyet épített Istennek, azon a helyen, amelyet Isten mutatott neki. Tehát a történet lényege a szándék, ami Ábrahám szívében van. Nézzük, ki ez az Ábrahám? Isten elhívja őt, engedelmeskedik, és most járunk az élettörténetnek közel a végén. Ábrahám jelenleg 100 éves, amikor ezt teszi. Kicsit több is, mint 100 éves, hiszen 100 éves korában születik Izsák. Sára már 90 éves, és amikor Izsák már nagyocska, tehát már tudja vinni a fát, gondoljuk hozzá azt a néhány évet életkorban, 11-12 éves, ebben a korszakban járunk. Ábrahám élettörténete, végig lehet követni Mózes első könyvében, elég gazdag, fordulatos. Tudjuk, hogy engedelmeskedik, persze ez nem mindig így történik, tehát Isten szól Ábrahámnak, Istennek tetszik, ahogy Ábrahám viszonyul hozzá, és Ábrahám mindig engedelmeskedik. De vannak elhajlások, vannak bukások, vannak Ábrahám életében is botlások. Történik néhányszor, hogy hazudik, mert azt mondja a feleség, nem hazudik, hanem az igazságnak a másik felét mondja, azt mondja a feleségéről, hogy ő a testvére, mert fél. Tehát nem teljes a hite még, nem teljes az Isten ismerete, de Isten megmenti, sokszor tovább viszi, és aztán tudunk olyan sikertörténetről, mint a Szidim-völgyi csata, ahol 300 emberével megver 5 királyi seregét. Megveri az 5 király seregét, és visszaszerzi Lótot. Tehát vannak siker események is Ábrahám életében, meg vannak bukások is, de azt látjuk, ami érdekes, hogy fejlődik Ábrahám. Eleinte még kételkedik, amikor azt mondja neki Isten, ez a Szodoma és Gomorra történetében volt, múlt vasárnap olvashattuk, Bibliolvasó Kalóz szerint. Mikor oda megy Isten hozzá, azt mondja neki, hogy születni fog fiat Sárától. És Ábrahám kételkedik, azt olvassuk, azt mondja, hogy örülök neki, köszönöm Uram, de jó lenne azért, ha Izmaelre vigyáznál. Azt szeretné, ha Izmaelre vigyáznak. Tehát ami már megvan, abba bízik, ami még jön, abba még nem annyira. És aztán megszületik Izsák. Sárának öregségére megnyílik a méhe, és gyermeket fogan. Senki nem gondolta volna, Ábrahám sem, és akkor Ábrahám leteszi minden kételkedését, és innentől kezdve azt olvassuk, hogy Ábrahám tökéletesen engedelmeskedik az Istennek. Hát persze, vannak még egy-két bakiai, ha tovább olvassuk a Mózes első könyvét, akkor tudjuk, látjuk, de azért mégis azt látjuk, hogy különösen ebben a történetben Ábrahám megtanulta a leckét. De mi az? Miben rejlik Ábrahám sikeressége és boldogsága? Az a helyzet, hogyha megtanuljátok, ha megtanuljuk, akkor mi is sikeresek és boldogok lehetünk. Lássuk! Isten próbára teszi Ábrahám hitét. Minden ember életében van egy központi gondolat. Amiért él, amiben hisz. Hogyha megkérdezem a ismert, kedvelt, közkedvelt rapper szavaival, te miben hiszel, akkor érezzük, hogy ez nem egy egyházias kérdés, ez nem egy vallásos kérdés. Valami mindenkit mozgat. Valami mindenkit visz előre. A te életedben mi az? Mi az, amiért felkelsz reggel, elmész munkába, és hazajössz? Mi, ami az életed középpontját alkotja? Mi az, ami meghatároz téged? A Tűzszekerek című filmet gondolom mindenki látta. Az egyik főszereplő, ugye 100 méteres sífutásról van szó, ha valaki nem látta, nézze meg, csodálatos film, második világháború idején játszódik, két futóról szól, világbajnok, olimpiai 100 méteres sífutásra készülnek mind a ketten, és a háború mind a kettőjük életébe beleszól, és az egyik alkalommal az egyik főszereplőt megkérdezik, hogy miért fut? Miért fut? Miért gyakorol? Miért töri magát? Azért az olimpiai 100 méteres futásért, vagy az olimpiai aranyért, az olimpiai aranyére megéri ezt a sok szenvedést? És akkor azt mondja, hogy minden alkalommal, amikor odaállok a startvonal elé, ezt már mondtam nektek, de nagyon jó, érdemes újra venni. Minden alkalommal, amikor eldördül a startpisztoly, van 12 magányos másodpercem azért, hogy igazoljam létezésem okát. Őt ez mozgatta. Ez volt életének az értelme. A tiéd mi? Nézd meg! Vizsgáld meg! fontos tudnod, mert hogyha nem tudod, akkor hiába élsz a Földön. Pontosan hiába. Igazából nincs is értelme annak, hogy vagyunk, ha nem tudjuk, hogy miért vagyunk. Ha felteszed magadnak a kérdést, akkor kapsz egy választ. Ábrahám, mikor feltette magának a kérdést, vajon milyen választ kaphatott? Mi Ábrahám életének a középpontja? Ha most válaszolni akarunk rá, akkor azt mondjuk, hogy hát Izsák. Hiszen Izsák az ígéret gyermeke. 100 éves vagyok, lehet, hogy már 110. 110 éves vagyok, van egyetlen egy fiú örökösöm, és azt mondta az Isten, hogy ő általa áldás gyerek, és olyan sokan lesznek az utódaim, mint a tenger partján a homokszemek. Hát ott van Izsák, hát ő a lényeg. Ráhagyok mindent. Ő az, aki tovább viszi a nevemet. Ő az, aki az örökséget megkapja. Ő az, aki megkapja az áldást. Mindent ő kap. Ő az életemnek az értelme. A te életednek mi az értelme? Gondold végig. Fontos lesz egy picit később. És itt jön Isten. És azt mondja Izsáknak, figyelj, azt mondja Ábrahámnak, figyelj, Izsákot áldozd fel. Add ide nekem. Sokan azt mondják a Bibliára, hogy nagyon kegyetlen könyv. Véres. Itt van például ez a történet is. Különösen akkor, amikor keresztelő is van, gyermekeket viszünk az Úr elé, az Isten elé, és akkor arról beszél ez a bibliai rész, meg ez a pap is, hogy itt gyermekeket tesznek fel egy oltárra, egy farakás tetejére megkötözve, hogy majd késsel leszúrják őket. Ilyen kegyetlen a Biblia? Ilyen kegyetlen ez az Isten? Sokszor ér vád hívőket, bennünket, és éri rajtunk keresztül az Istent, hogy tényleg ilyen kegyetlen az Isten? Miért engedi megtörténni a dolgokat? Sőt, ő maga kéri, hogy történjen. Itt ebben a történetben például. Persze nem történt meg, de ott van benne a szándék is, Isten felől is. Ábrahám, az életednek a legfontosabb részét, a központját, ami meghatároz téged. Beszéltünk már nagyon sokszor az identitásról, abból nyerem azt, hogy ki vagyok, az én énemet, ami meghatározza, hogy mire nézve vagyok én. Ez egy nagyon fontos gondolat, Ábrahámnak a lényege, az identitása Izsákból fakad, hiszen Izsák volt az, akinek az egész ígéretet be kellett teljesítenie. Ábrahám élete hiába való lett volna, ha nincs Izsák. És Isten ezt kéri. Próbára teszi. Egy dolgot tisztázzunk. Sokan összekeverik a kísértést és a próbát. Azt mondják, hogy Isten megint megkísértett bennünket, még a mi atyánkban is azon, hogy ne vigy minket kísértésbe. Én szoktam mondani, hogy a kísértés és a próba szava gyakran ugyanaz, főleg az Új Szövetségben. Itt próbatétel történik. Isten soha nem kísért, Isten próbára tesz. Figyeljük meg, amikor Isten mond valamit, akkor nem ígér semmit. Amikor ígér valamit, az más. De amikor azt mondja, hogy tedd meg ezt, vagy tedd meg azt, akkor általában csak a régebben kapott ígéretekre alapoz. És nem ígér semmit. Azt mondja, hogy megkaptad az ígéretet. Megkaptad az életet. Tedd meg ezt vagy azt. Mert megkaptad. Amikor a sátán kísér, akkor ígér. Olyan dolgokat ígér, ami tetszik nekünk. Örök élet, Isten lehetek, mondja Ádámnak és Évának. Isten lehetsz. Ha megteszed ezt vagy azt. Egy kicsi kis erkölcsi szabályt kell megszegned. Egy pici kis dolgot kell rosszul tenned, és már is hatalmas dolgok birtokába kerülsz. Ígéri a kísértő, a sátán. Ígéri. De be nem vált. Soha. Illetve ha valamit is úgy gondolt, hogy kaptál az ördögtől, rájössz később, hogy sokkal többet veszítettél el. Az Isten nem kísért, hanem próbára tesz elég keményen. Azt mondja, tedd meg ezt vagy azt. Tudjátok, a 10 parancsolat igazából próbakő, nem is mondom azt, hogy parancsolat, hanem egyfajta útmutatás. Próbára tesz, mert azt mondja Pál, hogy a 10 parancsolat Krisztusra vezérlő mester. A 10 parancsolat nem azért van, hogy betartsuk, és most értsétek úgy, ahogy gondoljátok, mert lehet, hogy többen azt fogják mondani, hogy a 10 parancsolat nem azért van, hogy betartsuk, akkor nem is tartsuk be. Tudod mit? Próbáld meg, és rájössz, hogy miért van a 10 parancsolat. Azért, hogy megtudd, hogy mi az, amit nem tudsz betartani. Mi az, ami nem megy. És ha nem megy, akkor ott kell kutakodjál. Mert ott van az az egyetlen egy dolog az életedben, amit Isten kér, amit nem tudsz neki odaadni. Mert Isten, amikor próbára tesz, akkor azt a dolgot kéri tőled, amit a szíved mélyén rejteget, ami az életed alapköve, az identitásod formálója, az, amiből fakad az, aki te vagy, azt fogja kérni. Add oda neki. Nagyon kemény szavak, az az igazság, de ez így van. Miért van így? Azért, mert ahogy az elején mondtam, és most már a végéhez közeledünk, az egész történet lényege a helyes hozzáállás, a helyes központ a szívedben, ami mi az, ami a szívedben van. Mondhatnám úgy is, hogy hol van a szíved. Amikor arról beszél a Biblia, amikor a próféta azt mondja, hogy új szívet adok nekik, parancsolataimat, törvényemet a szívükbe helyezem, benne lesz a közepében, kőszív helyett hús szívet adok nekik, akkor ez azt jelenti, hogy az életed mozgatórugói, az életed központja, az most már más lesz. Az Isten lesz. Az Isten kerül a középpontba, nem pedig Izsák. Ábrahám, az életed középpontja, kíváncsi vagyok, hogy micsoda, Izsák vagy én. És Ábrahám elindul, nagyon szép a történet egyébként, annyira drámai, szinte lassított jelenetekben látjuk azt, mint a filmekben van egy lassított jelenet, amikor a fontos dolog történik, amit látni kell. Az egész történet ilyen lassított. Felkelt reggel Ábrahám, fogta a tüzet, vette a fiát, föltette a szamárra, és elindultak ketten együtt. Aztán szól az Isten. Először szól az Isten, Ábrahám. Ábrahám felel, itt vagyok. Aztán szól Izsák, apám. És Ábrahám felel, itt vagyok. Kész és nyitott. Nagyon drámai az egész. Tudjátok, amikor Isten elé állsz, az első körben drámai. Megvizsgálja az életed legmélyebb pontjait. Megkérdezi tőled, mit akarsz te valójában? Tudod te, hogy ki vagy? Ember vagy. Ember? Ez az ember? Nézzetek körül. Gyilkolás halomra. Nem is olyan messze. Itt a szomszédba, Ukrajnába. De nem is olyan messze. Itt, Tiszabezdében. Nem is olyan messze. Talán itt, Cegléden. Nem is olyan régen. Talán itt, a sarkon. Ez az ember. Mikor Isten elé állsz, megvizsgál. Hát te ki vagy? Tudod? Én teremtettelek. Belőlem indultál el. Tőlem. A Szent Háromság ünnepén kifejtettük,
hogy milyen ez a szeretet, amivel Isten teremtette a világot. Ez nem kényszerítő szeretet, hiszen a Szent Háromságban tökéletes szeretet közösségben él az Isten. Nincs szüksége arra, hogy teremtse a világot, ezért szeretetből teremt. És amikor a szeretetét át akarja adni neked, akkor meg kell értsd a lényegét, Jézus Krisztust. Ő önmagát adta, Jézus meghalt. Jézusban Isten az egyetlen egyét adta oda. Ábrahám történetében ott van többször. Vette Izsákot, az ő egyetlenét. Mikor Isten elé állsz, megkérdezi, hát te ki vagy? És amikor azt tudod felelni, hogy Uram, én a te teremtményed vagyok, én vagyok az ember, az Ádám, az első Ádám, aki elbukott, akkor azt mondja, hogy nézd, az utolsó Ádám szívét helyezem a szíved helyére, Krisztusnak a szívét, és innentől kezdve képes leszel sok dologra. Mert amikor Izsákot Ábrahám fölteszi az áldozó halomra, akkor kész a szívében arra, hogy odaadja a legfontosabb dolgot Istennek. Mert hisz Istenben, és tudja azt, amit a zsidókhoz írt levélnek a szerzője így fejez ki, a 11. fejezet 19. versében, hogy azt gondolta ugyanis Ábrahám, hogy képes őt a halottak közül is feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Testvérek, Isten nem azért kér, hogy nektek ne legyen semmi. Mi van az életed középpontjában, a foci, amiről most lemaradsz, mert pont egy Isten tiszteltem vagy valami miatt? Vagy valami más van, ami az életed középpontjában van, ami eddig soha nem engedte, hogy ide gyere? Vagy mindig ide jössz, de egyébként ott jár az agyad azon, hogy a leves főe, vagy a gyerek hol van, a gyerek hol van? Vagy a barátom, vagy a barátnőm, vagy a férjem, vagy a feleségem, mi az identitásod középpontja, te ki vagy? Apa, anya, munkás, párttag, ki vagy, tanár? Nem. Te Isten fia vagy. Ez az életed középpontja, és ha ebben hiszel, jól figyelj. Isten kérheti azt, hogy áldozd föl. Hagyd a focit. Egyébként Isten érdekli a foci, mondjuk, vagy bármi más. A kérdés az, hogy ott van-e veled abban a dologban, amit teszel. Hogy ő az első. Van egy nagyon jó film, nem tudom mennyire ismerős, az Óriásokkal szemben című film, amikor Isten akkor visz sikerre egy csapatot, amikor az a csapat és az az edző feladta azt, hogy ők sikeresek legyenek. És nem azért kezdtek el játszani, hogy győzzenek, hanem azért, hogy Isten nevére dicsőséget hozzanak, Isten dicsőségét. És amikor nyertek, akkor Isten dicsőítették, és amikor vesztettek, akkor is Isten dicsőítették. És egy csomó kupát begyűjtöttek. Amikor azt kér Isten, hogy adjál föl valamit, ami az életed középpontja, azt azért kéri, hogy vissza tudja neked adni úgy, ahogy igazán van, a feltámadásban. Mert ha nincs feltámadás az életünkben, akkor fölösleges az életünk. Mert ha nincs Krisztus az életünkben, akkor nincs a feltámadás az életünkben. Ha nincs Isten az életünk középpontjában, akkor nincs a feltámadás az életünk középpontjában, és akkor fölösleges az életünk. Fölösleges gyermekeink nevelése is. Fölösleges reggel fölkelni, elmenni munkába, fölösleges a gyermekeinket iskolába küldeni, kemény szavak, még egyszer mondom, fölösleges, mert meghalnak. És mi is meghalunk. De ha feltámadás van, és ez a vége, testvérek, amit el akartam mondani nektek, ha Isten van az életed középpontjában, ha az identitásod, ha a meghatározása az életednek Istenből fakad, akkor a feltámadás a legjellemzőbb dolog rád. Akkor a feltámadás lesz az, ami mozgat téged. Akkor Isten lesz az, ami megmondja neked, hogy mi a következő lépés az életedben. Tudni fogod, beszélni fogsz vele. Most különleges módon, a feltámadás után pedig színről színre. Ha Isten van az életed középpontjában, akkor az örökké valóságon az életed középpontjában. Akkor olyan dolgokat fogsz majd látni, amit a szíved most csak sejt, az agyad néha gondol. De te magad soha nem tudhatod meg, mert ebben a világban élsz, de van egy világ, amit Isten elképzelt, amit Isten megteremtett, és kész arra, hogy átadja neked. Ezt úgy szokta a Jelenések könyvben mondani, hogy a mennyei Jeruzsálem, a végtelen boldogság, a végtelen öröm, az Isten jelenlétében való élet. Ezt jelenti, amikor az életed középpontjában Isten van. Ábrahám, mi van az életed középpontjában? Kérdezhette volna Isten, és akkor Ábrahám azt mondta volna, te, Uram, nem, Isten nem ezt kérdezte. Ábrahám, fel tudod áldozni a neked legfontosabbat? Megkérdezhetné tőletek Isten most, mi van az életed középpontjában? Azt mondanád, Uram, te vagy az életed középpontjában. Nem ezt fogja tenni. Figyelj, fel tudod nekem adni ezt. És gondolj arra, ami számodra a legfontosabb. És ha igen, onnantól kezdve sikeres és boldog életed lehet. Sikeres és boldog, mint Ábrahám. Ahogyan az elején mondtam, az első sikertörténet, az első és a legnagyobb sikertörténetek egyike, és a tiéd is lehet. Mert onnantól kezdve nincs halál, nincsen mélység, mert bármilyen mélyen is vagy, bármennyi kudarc is ér, tudod, hogy fel fogsz támadni. Magyarország feltámadása nem azért történik meg, mert van egy imádságunk, ami a hiszek egynek egyfajta formája, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában. Nem ezért támad föl, hanem azért, mert az Isten van a középpontban. Az egész lényegét ez mozgatja. Ha így van, akkor fel fogunk támadni. De addig meg fogja kérdezni Isten. Kész vagy-e a legfontosabbat átadni nekem? Mert ha kész vagy, akkor én átadom neked a legdrágábbat, a legnagyobb dolgot. Krisztust, a feltámadást és az örök életet. Készek vagyunk rá? Ahogy a mai slang mondja, just do it. Akkor tedd meg. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára a 482. dicséretünk 4. és 5. versével. 482. dicséretünk 4. és 5. verse, 4. versünk kezdődik. Ne légyen bennünk ördögnek országa, ne bírjon minket a bűnnek soksága.
No.
Gyertek, imádkozzunk! Mindenhalló Úrunk, Istenünk, édes Atyánk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által, Úrunk, valójában nem tudjuk, hogy mennyire nagy fájdalom volt neked a Krisztus kereszt halála. De ha egyszer is átéreztük, és egyszer is megláttuk azt, hogy mekkora kincs, és mekkora hatalom, a szeretet hatalma megfogta a szívünket, és azon akar vezetni, azon az úton. Kövessetek, mondja Mózesnek az Úr, és ketté választja a tengert. Kövessetek, mondja Jézus, és meghal, de harmadnap feltámad, és ez a miénk, az örök dicsőség. Urunk, ha egyszer is próbára teszed azt, ami a szívünkben van, kérünk, úgy tedd, ahogy Ábrahámmal tetted. Legyen mindez a hitünknek a próbája, és a feltámadás ragyogja be az életünket azon keresztül. Urunk, Te a legjobbat akarod nekünk, tudjuk. De nem biztos, hogy mi is azt akarjuk, amit Te. Ezért köszönjük azt, amikor odalépsz hozzánk, és kérdőre vonsz. Köszönjük azt, amikor szólsz, és amikor elindulsz előttünk. Hadd menjünk utánad most is. Legyen ilyen sikeres és boldog életünk. Mert amikor átadtunk neked mindent, Te visszaadsz nekünk sokkal több mindent. Az egész elképzelhetetlen valóságot, az örökké valóságot. Urunk, az e fölött érzett örömünk ragyogja be a mai napunkat is. Tudjuk ennek a fényében tenni a dolgunkat. Mindenki azt, amire hivatott. A tanár tanítson, a munkás dolgozzon, a vezető vezessen. Te általad, Te benned. Kérünk, így áld meg családjainkat, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, legyenek neked szentelt életűek, áld meg a mi egyházunkat, ezt a sokszor oly galád és oly rossz, de mégis a tiéd megnevezett keresztény egyházat. Mert sokszor elbukunk, de Te annyira szeretsz, hogy kifejezni is nehéz. Felemelsz. Emelj föl bennünket most is, add, hogy egyre több üdvözülő lélek legyen egy közösségben minden vasárnap itt is, és minden református, minden keresztény templomban. Kérünk a betegekért, sokan vannak, akik szenvednek, Urunk, Te tudod miért, mutasd is meg nekik, és ha hatalmadban áll, mert miért ne tehetnéd meg, és meg is akarod tenni, gyógyítsd meg őket, hiszen Te vagy az orvos. Ha pedig úgy van tervedben, akiket magadhoz szólítasz, azok mellett tudjunk ott állni, és tudjunk a gyászolók mellett vigasztalódást hordozva imádkozni. Így kérünk a békességért, az örömért, a szeretetért minden életbe, Jézus Krisztus nevében. Amen. Rövid ideig a magunk csendjében imádkozzunk. Jézus ezt mondta, ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
után Istennek népe. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.